Rádió Szentendre, rólunk, nekünk, értünk szól, és elértünk egy újabb podcast felvételhez. A Szövegbuborék következő podcastét vesszük itt föl a Rádió Szentendre stúdiójában, úgyhogy üdvözlöm nagy szeretettel a másik kettő muskétást, Szárnyas Doboz képviselőjét.
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
És szervusz, Kriszbó!
Szervusz, Szabolcs!
Na már megint ez a Szabolcs, most már tényleg erről leakadhatunk ám nyugodtan, mert megmondom őszintén, hogy tegnap belehallgattam a két héttel ezelőtti kis podcastünkbe, mert néha nem árt azért meghallgatni, hogy mit műveltünk, mit rosszalkottunk, vagy mit ügyeskedtünk itt együtt. Megveregettem kicsi vállunkat, hogy egyébként nem volt rossz, amit csináltunk, nekem tetszett, de feltűnt egyből, hogy azt mondta valamelyikőtök ez, hogy Szabolcs.
És igen, azt
a rádiós közegben Szabolcs, micsoda, úgyhogy maradhat nyugodtan a Szabi. Na de a lényeg, hogy mi a következő tematikánk, mit terveztünk mára, és aki nagyon figyelt, az a Facebookon már meg is találhatta a kis megosztást, hogy ma újra élő podcast felvétel van itt a Szövegbuborék következő részében. Művészgenerációk egymásra hatása, egymás kioltása, együttműködése a téma, és az apropó pedig egy kiállítás. Úgyhogy Kriszból léci, mondd el, hogy pontosan mi ez.
Ez így van, hogyha elmentek most Szentendrén, a Szentendrei régi művésztelepre, akkor találtak ott egy kiállítást, aminek ilyen szép türkisz kék, vagy ilyen türkisz zöld a plakátja, innen könnyű megegyezni. Ez Kósa Klára és Klinkó Zita kiállítása, az a címe, hogy Száll az ének. És a kiállítás az egy elképesztő izgalmas dolog. Ugye Kósa Klára minden díjas keramikus művész, nagyon fontos alkotó, az MMA oszlopos tagja, tehát hogy tényleg a magyar iparművészetnek egy ilyen abszolút csúcs teljesítménye az, amit a Klára csinál, és neki a fókusza az a népművészetben, az ornamentikában, a népi motivumokban, ebben az egész ilyen népi világban van, úgyhogy egyébként a kiállítást is kicsit ezt határozza meg, Bartók és Kodály nyomában, ugye ez az alcím, és kicsit azzal foglalkozik a dolog, hogy hogyan lehet felhasználni, hogyan lehet iparművészetben alkalmazni a népi motivumokat. De ami érdekessé teszi a dolgot, vagy ami ezen kívül érdekessé teszi a dolgot, hogy Klára mellett a Zita is kiállít. A Zita, ahogy én tudom, a Klárának egy nagyon kedves ismerőse, és ő egy 10 éves kislány, vagy egy 10 év körüli kislány, akinek a rajzai a Klárának a kerámiai mellé kerülnek. És ez már önmagában baromi megható. Tehát amikor a megnyitón voltam, az már önmagában tök szép volt, hogy van egy ilyen nagyon fontos magyar képzőművész, vagy iparművész, nem szeretem ezek, mindegy, hagyjuk ki, magyar művésznő, akinek kint vannak a kerámiái, amik gyönyörűek és fantasztikusak, és körülöttük ott vannak ezek a gyerekrajzok, amik szintén gyönyörűek. És hogy a kettő között van egy ilyen nagyon izgalmas egymásra hatás, mert hogy a kislány olyan sűrűséggel rajzolja ezeket az ábrákat, mint amilyen sűrű az ornamentikája ennek az egész ilyen népi világnak, amivel a Klára foglalkozik. És baromi szépen kiegészíti egymást ez a kettő. Tehát nagyon izgalmas az, hogy nyugodtan lepattanhatna egyik a másikról, de valahogy nem pattan le, mert annyi kedvesség és annyi szeretet és annyi szépség van az egészben, hogy én teljesen meghatódtam ettől, hogy a Klára beemeli ebbe az egyébként whiteboxos művészeti közegbe, ami a régi művészterepnek a terme, ezeket a gyerekrajzokat. És ez gyönyörű. Tehát van benne valami nagyon szép, ahogy tulajdonképpen a folklór is egy picit olyan, hogy az egyik generáció átadja a következőnek a tudást, a tapasztalatot, a nép, a hangot, a zenét, a mindent. Ugye ebben is éreztem egy ilyen átadást, egy ilyen továbblépést. És ez annyira szép volt. Hát Klára elmúlt már, nem szabad ilyeneket mondani, hogy ki mennyi idős, de hogy elég idős.
Régóta fiatal
hölgy, és hogy ez annyira szép, ahogy történik egy ilyen staféta átadás, egy ilyen nagyon látványos staféta átadás. Teljesen könnyekig hatódtam ettől, hogy ez mennyire jó és mennyire klassz, és ennek kapcsán jött a témánk is. Igazából, hogy művész generáció.
Igen, ugye rendkívül sok ilyennel fogunk ma találkozni az éterben. Készültél te is, Kriszbó, nyilván Doboz is ismersz jó pár ilyet. Próbálunk a szentendreiekre fókuszálni első körben, azért mégiscsak szentendrei alapú a podcastünk is, de akkor én most bedobnék egy teljesen most ebben a pillanatban eszembe jutott, a sztorid alapján eszembe jutott szintén szentendrei generációt. Én nemrég beszélgettem két tagjával a Söndörgő együttesnek, nem tudom mennyire vágjátok őket.
Persze.
Ugye ők Vujicsics második generáció zenészek, és pont erről kérdeztem őket, mint hát folk és világzenészeket, hogy mennyire hatott rájuk az édesapjuk, ugye ő a Vujicic zenekar bőgőse, másrészt pedig mennyire van bennük az, amit te is mondtál, hogy mint a régen a folklórban, még mondjuk 100 évvel ezelőtt nem volt olyan nehéz megkeresni azokat a falusi néptáncosokat, azokat a falusi mesélőket, énekeseket, vagy akár, mit tudom én, verik a csipkét, azt hiszem talán, hogy azt hogy csinálták a régiek. Most meg már ez egyre kevésbé van, ugye Kodály és Bartók gyűjtése alapján mondjuk a zenében egész erősek vagyunk, ti majd most elmondjátok, hogy képzőművészetben hogy állunk, de hogy tényleg ez nagyon fontos dolog, ebben ők is megerősítettek, szóval csak egy ilyen kis extra, hogy zenében is van Szentendrei generáció átadás, de szerintem lesz még példa.
De ott is vannak egyébként érdekes példák, amikor pont, hogy a fiú szándékosan még az apjának a vezetéknevét sem használja.
Aha.
No.
Van ilyen, de nem fogjuk mondani, mert hogy ez szerintem...
Hát, hogy ne, akkor semmiképpen.
Mindegy, de hogy van ilyen. Tehát erre is van példa, meg arra is van példa.
Érdekes.
Ja.
Hát ugye az van, hogy a család az a legkisebb ilyen letéteményes, vagy a legkisebb garanciája a kultúra átadásának. Tehát vannak persze intézmények, egyetemek, iskolák, szellemi irányzatok, városok, falvak, ahol nagyobb erővel hat egy ilyen géniuszloki, mint Szentendre, Zebegény, Gödöllő, Kecskemét, stb. Viszont a család az a legegyszerűbb pontja annak, hogy ahogy a kultúra átadódik, vagy, de direkt nem mondom a tehetséget, nem mondjunk már ilyet ma, de hogy a tudás, a tapasztalat, az ismeretek, tehát azt, hát nem is tudom, hogy például neked, Szabi, mondjuk a tánc az így a családból jön, vagy azt lehet mondani, hogy az könnyebb mondjuk a testmozgás, vagy a sportot valahonnan máshonnan így magunkba szívni?
Hát az én esetem, hogyha akarunk egy kicsit bulvárba menni, akkor teljesen érdekes. Nálunk senki a felmenők között emlékeim szerint nem foglalkozott tánccal, sem sporttal egyáltalán. De az én szüleim mindketten zenetanárok, tehát maga a művészet az egy meghatározó.
Akkor van kapcsolat.
Hát a kapcsolat van, de nem foglalkoztak kifejezetten ezzel a művészeti ággal, vagy ezzel a sporttal, amiben én beleszerettem. De az tény, hogy mégiscsak, ha például már a táncot hoztad be itt, mint példaként, ugye személyes érintettség, azt látom a környezetemben más olyan táncedzők, tánctanárok világában, hogy megszületett az első gyermek, második gyermek, és kérdeztük mindig, na, akkor a kislány is balerina lesz, nem tudom, a kisfiú nagy táncos lesz belőle, te kineveled aztán a saját gyermeked, és egyből mindig azt szokták mondani, hogy aztán csinálja majd, amit szeret, és én biztos, hogy inkább lebeszélném róla, mert látom az árnyoldalait is. És aztán végül ennek ellenére nagyon sokszor, képzeljétek el, azt látom, hogy mégiscsak megjelennek ezeken a versenyszínpadokon azok a gyermekek, akiknek a szülei táncoktatók, tánctanárok, táncpedagógusok, mert hogy, ahogy mondod, a család a legjobb zálog, egész egyszerűen belenőnek talán a szituba, nem?
Igen.
Hát meg a mintakeresés, tehát hogy egyszerűen az, hogy is mondjam, maga az ember úgy működik, hogy mintákat keres, és a legelső mintád az, hogyha apád festő volt, akkor nyilván te is elkezdesz festeni. Ha azt látod, hogy apád hallgatta a zenét, akkor előbb-utóbb te is elkezded hallgatni a zenét, és akkor tulajdonképpen, ha már ott vagy, akkor mozogsz is rá. Tehát, hogy ilyen, ez elég organikus szerintem, hogy nem nagyon tudsz kiszakadni az ilyen szülői hatások alól. És egyébként tök érdekes, hogy Szentendrén ugye ez azért izgi, mert hogy ez ilyen óriási sűrűségben van. Tehát most már vannak harmadik generációs művész családok Szentendrén, igen, ahol a Deim család például, igen, ahol a nagypapa is képzőművész volt, az ő fia is képzőművész volt, és az ő fia is képzőművész. Tehát, hogy így jön, és ez így adódik, és összeadódik.
És hát a Réka is képzőművészettel foglalkozik.
És a Réka is, hogy... így van, és akkor a lánya, így van. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy a legifjabb Deim, amivel fog majd foglalkozni. Igen.
Illetve a másik dolog szerintem még az a specifikuma a művészetnek, vagy a művészeteknek, hogy az én esetemben például a díszletfestés nem igazán tudott tanulni mondjuk egyetemen, se főiskolán, se sehol. Tehát amikor én azt mondom, hogy stand-by painter vagyok, ezt ugye nem szokták érteni, akkor elmondom magyarul, hogy készeléti festőügyelet, ezt ugye még mindig nem értik az emberek, akkor hozok példákat, telnek a percek, még mindig elég nehéz összerakni. Tehát, hogyha ezt nem hozza az életembe apám...
Dobozta ilyen vészhelyzeti forgatásban élnél, ahol minden perc egy beteg életébe kerülhet. Bocs, igen.
Igen, tehát hogyha ezt a klasszikus színházi díszletfestés nem hozza be számomra az életembe, apám, akkor ez nem lennék ennek a tudásnak a birtokosa, mert máshonnan ezt nagyon nehéz megszerezni. És nem az, léteznek más díszletfestők is az országban, meg a világon rajtam kívül, de azt gondolom, hogy ilyen szempontból sokkal szerencsésebb vagyok, mint valaki, aki csak egyszerűen nem tudom, nézi a filmeket, érdekli, és akkor be akar kerülni a filmiparba.
Engem az nagyon érdekelne, és azt hiszem, hogy ketten is tudtok most ebben segíteni válaszadással, hogy ebben az átadódásban, ebben a családi szakma tanulásban, vagy művészeti iránt, vagy művészet iránti elköteleződésben az apák és fiúk kapcsolata milyen. Mert hogy nagyon sokszor alakul ki, vagy legalábbis filmek szólnak erről, és könyvek is, hogy csak azért sem, és van olyan is, hogy hát nyilván magától értetődő, hogyha mondjuk nem a művészeteket nézzük, akkor egy jó autószerelőnek nagyon sokszor a fia is becsatlakozik a vállalkozás működésében. Nálatok ez hogyan alakult, és akkor mehetünk szépen sorban, ahogy gondoljátok, mert ez szerintem tök izgalmas.
Hát én rengeteget segítettem kiskoromban is apámnak, tehát én már már amikor egész kicsi voltam, én ingyen dolgoztam neki tulajdonképpen, tehát ez egy teljesen ilyen klasszikus, vagy egy ilyen
minden fiú az apjának folyamatosan.
Hát mégse lett belőle egy Nike vagy egy Adidas, de azért a gyermek munka jó.
Igen.
Tehát, hogy... Nem jó.
Igen, ez egy olyan érdekes dolog, hogy ezt a fajta munkát, vagy hogy a jaj, apa-fiú együtt dolgozik, borzasztóan így romanticizáljuk, de a gyerekmunka meg egy borzalmas tabu. Tehát, hogy ez egy ilyen fura Igen. ennek a határa, amikor mondjuk ezt egy gyermek a saját bőrén érzi, vagy nem tudom, egy kamasz, egy fiatal kamasz, hogy fú, hát azért most már jó lenne, ha meg tudnám venni azt a legót, vagy nem tudom én micsodát, sört, vagy akármit, és akkor, de hát ez azért nagyon kevés a pénz, és akkor hát figyú már, apa, emeljünk már, vagy valami legyen, tehát hogy furcsa ennek a...
Legalább zseppénzről beszélgethessünk, Igen. és akkor így figyelj, akarsz vacsorát, vagy nem? Tehát...
De nem egyébként, meg másfelől, meg tényleg ez egy nyilván ez egy felbecsülhetetlen dolog, mert nem tudod ezt máshogy így beszerezni, tehát nincs egy olyan, de hát ez most megint romantikus, amit mondok, hogy azt akartam volna mondani, hogy nincs egy olyan romantikus főnök, vagy egy olyan türelmes főnök, mint valakinek az apja, de hát azért ez nem így van. Tehát
ez nem így van.
De mégis más a helyzet. Tehát, hogy az, hogy és ez se igaz, hogy végtelen lehetőséged van, de mondjuk több lehetőséged van, mint az, hogy ott vagy egy munkahelyen, próbálkozol, kezdő vagy, és akkor azért az tényleg ciki. Tehát egy idő után, ha annyira béna vagy annyira nem megy, akkor kirúgnak, de az, és biztos olyan is van, hogy az apát kirúg, de hát azért mégse ez az általános.
Azon gondolkodtam el, ahogy beszéltél, hogy mi egy nagyon speciális korban, vagyis az én esetemben legalábbis biztosan egy nagyon speciális korban volt az együtt dolgozás, mert hogy ugye apám klasszikus értelemben vett festőművész, tehát olajvászonképek, nagyméretek, terpentinszak, stb., tehát ez a dolog. Viszont egy olyan korban lett ő, olyan korban volt ő aktív festőművész, amikor megjelent az informatika, számítástechnika, a mindenfajta ilyen kütyüggépek, nem tudom, ami viszont nem az olajfestőknek a játszótele. Viszont az ifjú pici Chris Bo, aki egyébként utána nézem 8 éves korától photoshopozott, tehát nem 6 és nem 7, hanem 8.
Megkérdezted a ChatGPT-t?
Megnéztem, mikor jelent meg az a photoshop, ami már nekem megvolt, és akkor így összeraktam. Okay. És rászámoltam egy pár évet. Tehát, ezeket az eszközöket viszont nem tudta úgy használni. És ott jöttem én be a képbe, tehát én olyan típusú inassa voltam apámnak, aki valami olyasmivel foglalkozik, amihez ő nem ért. De nagyon szeretne érteni hozzá, és akkor például elindult egy ilyen dolog, hogy akkor oké, én megfestem az olajvászonképet, tök jó, de például a digitális vázlatát, ami alapján én dolgozom, azt te mondtál, Zsold, össze, és akkor ott ül melletted apád, és akkor ez ekkora legyen, ez olyan színű, elindul egy ilyen beszélgetés, készül belőle egy vázlat, én meg csak nyomd, hogy előkészítés a dolognak, és akkor igazából abból készül a festmény. De hogy egy ilyen nagyon furcsa fordított helyzet volt, hogy a digitális tudásnak a megléte, amit igazából én mellette szedtem fel, de miatta szedtem fel, az bizonyos értelemben egy ponton már fölé rakott. Mert azokat a problémákat, amiket meg kellett oldani, azokat ő már nem tudta megoldani a számítógépen, és akkor jött az, hogy Gergő, gyere léci, csináld meg a számítógépet, javítsd ki, nem tudom, és ez a mai napig így van egyébként, hogy az ilyen számítógépes problémákat nekem kell otthon megoldani.
Hát nézd, ez nagyon fura viszony. Ez egy nagyon szerencsés helyzet lehetett, és az is a mai napig akkor, ahogy mondod, mert hogy nagyon sokszor kialakul ellenben az, és hát minden tiszteletem az idősebbeké, vagy a régóta fiatalabbaké, de hogy ami új, az rossz, és régen minden jobb volt. Ez azért sokszor előkerülő attitűd, hozzáállás, és hogyha még a gyerekem ügyesebb abban, ami új és idegen tőlem, hát azért ez nagyon sok apának azért nehéz lehet elviselni.
De bocsánat, én nem is lettem aztán olajvászonfestő. Uh-huh. Tehát, hogy nálam a digitális képalkotás, a grafika, a tervező grafika, ezek a dolgok, ezek mind igazából hangsúlyosabbak, mint az olajvászon. Én nem is nagyon festek olajvászon, akrillal festek egyébként, mert hogy egyébként az gyorsabb, és hogy ahhoz a fajta ilyen digitális tempóhoz, amit megszoktam, sokkal közelebb áll. Apám meg van tőle őrülve. Tehát két kérdést szokott általában feltenni, az egyik, hogy mikor jön az unoka, a másik pedig, hogy mikor kezdek el olajvászon képeket festeni.
Aha. És egyenértékű a kettő.
És egyenértékű a kettő, igen. Na most azt, legutóbb azt mondtam, hogy apu vásznakat már vettem. Tehát, hogy helyben vagyunk.
De hogy a másik részről meg most ne beszéljünk,
mert... Szóval, hogy igen, tehát, hogy neki például ez egy ilyen vágy, hogy legyen az, hogy akkor a Gergő még azon kívül, úristen, legergőztem magamat. Szóval a Kriszbó még azon kívül, hogy digitális dolgot csinál, meg még ezt, meg még az, még azért olajvászon képek. Az még legyen, hogy olajvászon képeket kezdek el festeni.
De hogy nem alakult ki egy ilyen tiltásszerű, hogy így, mit szórakozol ott fiam azzal, ez nem egy komoly dolog.
Dehogy is nem.
De inkább kritika formájában, nem tiltás, hanem kritika formájában.
Ne ezekkel az olcsó anyagokkal, ezekre a rettenetes műanyag festékekkel.
Tehát, de a legjobb az, amit mondtál, az a jobb, ugye a Kriszbó csinálja ezeket a vázlatkönyveket, és akkor a hát átütődik a festék, vagy átlátszik, és hogy jobban...
A fölös festéket a Notes-ről, de mondjam.
De ezt te tudod jól elmondani, hogy jobb ahhoz, hogy így lehúzod a festéket, mint maga a rajz.
Ja, igen, tehát igen.
Ezt kaptad, dicséretként? Ez nagyon jó.
Megmutatom, tehát hogy úgy néz ki, hogy van egy ilyen rajz, mutatom a kamerának
az úgy
is.
Tök jó.
Ott a rajz, és akkor a rádióhallgatóknak mondom egyébként, hogy egy rajzot tartok fel a noteszemben. Igen, egy rajz, és itt le van húzva a fölös festék.
Ja, igen,
és
mert
akkor ezt mondja,
színes.
Hogy ez a múlt, ez meg a jövő.
Oh.
És akkor tudod, hogy az persze. Na mindegy.
Én, amit a Szabi mondtál, ez annyira fontos ez a szólásmondás, vagy hát közhely, hogy veszjük, hogy régen minden jobb volt, hogy ennek ebben az esetben azért van egy ilyen nagyon erős magja, hogy olyan már sose lesz, amilyen egykor volt. Annyira olyan, annyira jó, vagy annyira nemes, vagy autentikus, vagy igazi, vagy valódi. Tehát, hogy minden kornak, vagy minden generációnak megvan a maga vívmánya, maga értéke, amit jó esetben mondjuk tökélyre fejleszt, vagy nagyon elmélyed benne. És szerintem ez a mondás mögött egy kicsit ez van, hogy az a fajta együttállás, az a fajta tudás már nem lesz. Ezt a Kriszból ezt nagyon sokszor szoktuk, vagy ezt szoktam mondani, ezt a példát, hogy többet tudunk az ókori Egyiptomról, mint a 90-es évekről a digitális ilyen adatvesztések miatt. Tehát, hogy vannak korszakoknak, meg generációknak olyan tudás együttállásaik, amiket már nem tudunk rekonstruálni. Tehát én is például egyébként egy ilyen furcsa helyzetben vagyok, hogy én még használom apámnak a szakkifejezéseket, hogy mit tudom, landschaft arról pucolni, de ezt már rajtam kívül senki nem érti, hogy ez mit jelent.
Mert mit jelent?
A landschaft az egy festőecset, és a rópucolás pedig egy ilyen nagyon...
Rópucolás.
Az egy ilyen úgynevezett nagyon spröd festés, de ezt se értik az emberek, hogy mi az, hogy spröd. Az azt jelenti, hogy szárazon...
Sejteni vélem.
Nagyon szárazon festeni. Kevés vízzel egy felület. Na hát ilyenből még nagyon sokat, hogy snejdolni a kantnikat, meg tehát rengeteg ilyen van. De hogyha én is meghalok, akkor ezek nem nagyon. Tehát még van egy-két ember, akinek ezt így elmondtam, akiket igen, én is próbálok
felírtuk.
Vinni rá.
Ha most megörökítettük legalább a podcastben. Mindjárt visszatérünk a generációkra, meg az egymásra hatásra, de akkor még ezt a gondolatot meglovagolva azért annyit szeretnék tőletek kérni, hogy akkor rakjuk le a pecsétünket, a véleményünket, hogy Szerintetek tényleg minden jobb volt régen? Van egy ilyen meg nem esedett valóság? Mert én nekem, akkor kezdem én, nekem az a véleményem, hogy a mostani világ, itt mondjuk Magyarországon, vagy most teljesen politikamentesen csak a hétköznapokat nézve, az minden világok egyik legjobbja. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon kényelmes és jó világban élünk.
Lehúztál, mert pont ezt akartam mondani, és én is a Candidból akartam idézni, látod? De igen, tehát hogy én is azt gondolom egyébként, hogy most azon túl, hogy nem, az a rossz hírem, hogy nem volt minden jobb régen, te voltál fiatalabb.
Ez van,
és,
ez van.
És hogy igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy minden kornak megvan a maga nyomora, ami nyomor rosszabbnak tűnik, mint az előzőé, de nem az. Tehát, hogy más áttevődik a hangsúly, máshogy rossz, más típusú nyomor, más típusú küzdés. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból persze ez az ilyen teljesen gyökértelen, széthulló civilizáció nem egy szerencsés ügy. De az tök jó, hogy például lényegesen kevesebben éheznek, nincs annyi háború, tulajdonképpen tudok venni drága német
azért ez nem így van.
Nincs annyi háború. Nem
mennyi?
Azt, hát mondjuk, mennyi és mondjuk a középkorban. Meg hát ott egy átlag életkor is, tehát hogy ezt romantizálni például őrület. A középkor szerintem.
De teljesen. Tehát próbálj, tök jó, addig tartom, amíg visszamész, iszol egy pohár víz, és meghalsz. Tehát teljesen véget érted. Egy pohár víz, ennyi igen. Kell, igen.
De azért jobban kedvelnéd.
Nehéz ügy, szóval a közösségiség, azt szerintem egy elég fontos téma, az emberiesség, nehéz ügy.
És mi az, amit...
Tehát a közvetett vagy közvetlenség.
És mi az a kor, amit lehet, hogy rossz szót használok, de idealizálsz, vagy neked szimpatikus?
Hát, ha már idealizálás, akkor nyilván a romantika kora, ott például elég izgalmas dolgok voltak.
Tuberkulózis, csont.
Szerintem tényleg attól függ, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. Ha ez, amit mondok, ezek a világjárványok vagy nagybetegségek, akkor nyilván, de én mondjuk nem feltétlenül gondolom, hogy mondjuk most megpróbáljuk mérlegre tenni a pestist a világ összes lelki betegségével, vagy kezdve tényleg az ADHD-tól kezdve az OCD-n át az összes fajta allergiáig. Azért ez így egyrészt nagyon nehéz szerintem mérni, másrészt szerintem minden emberre kijut mondjuk 15-25 lelki betegség, és akkor elég alul becsültem.
Azt ne felejtsd el, hogy és egyébként a zene kapcsán van egy ilyen analógia. Egyébként, hogy régen jobb volt a zene, mint most. Ezt én nagyon szeretem, ez egy visszatérő dolog. De azt szokták mondani, hogy nem. Hanem az, ami nem volt annyira jó, az nem maradt fenn. És hogy ugyanez igaz erre a korra is. A romantika, az tök jól néz ki akkor, hogy azt a 30-40 romantikus könyvet olvasod, ezeket a festményeket nézed, ott van William Turner, ahogy így festi a hajót, meg a Friedrich, ahogy áll ebben a gyönyörű szép világban, de ezek maradtak fent. A maradék, a iszonyú szegénységben élő gyári munkások, meg a vagyontalan kis emberek, meg a nem tudom, az eltűnt. Tehát ennek a dolognak a teteje, a felső 1%-a maradt fent, és amikor egy korra gondolunk, akkor erre a felső 1%-ra gondolunk. A 70-es évekből arra az 50 dalra gondolunk, ami a legjobb 50 dal volt abban a korban. Arra 2 millióra, ami egyébként volt, az eltűnt a történelemből, vagy nem gondolunk rá. És ezért ezt szokták mondani ilyen ellenpontként a régen minden jobb volt dologra, hogy persze, mert a régről csak a jó maradt meg. De ugye az, ami mondjuk a mindennapi nyomora mondjuk 1810-ben egy random budapesti polgárnak volt, vagy egy random, még akkor nincs is Budapest, de hogy van Budapest? Most mindegy, hülye vagyok. Szóval, hogy
na, a kommentelők megírják.
De igen, az nincs meg, az elmaradt, az elfelejtettük, mert hogy az nem maradt fent. A Friedrich maradt fent, meg a Byron maradt fent, meg ez az egész ízé, meg a Frankenstein, meg a mit tudom én, de az igazi, a mindennapi nyomora a romantikának nem maradt fent. És ugyanez igaz a középkorra, a reneszánszra, az összes korra.
Kicsit leszálazva ezt a dolgot, hogy Szentendrére pontosan milyen művészgenerációk vonatkoznak, vagy innen Szentendréről hogyan nőttek ki művészgenerációk, és akkor hozhatjátok a példákat, Kriszbóta, ahogy láttam, készültél évszámokkal is.
Készültem évszámokkal is, úgyhogy
át is adom a szót, és én majd így pillogok és figyelek.
Na hát most leszögezném, hogy ugye ez hanyadik adása a Szövegbubin, a kilencedik? Ugye? A kilencedik adás.
Azt hiszem, remúltkor vagy nyolc.
Szerintem a legtöbb hülyeséget most fogjuk elmondani. Mert hogy ugye az a helyzet, nem, de megmondom, hogy miért. Nagyon röviden készültem erre a dologra. Egyébként megnéztem, hogy felhívtam édesanyámat, aki ennek nagy tudója, meg elolvastam, meg ilyen nagyon szubjektív módon megpróbáltam valami idővonalat csinálni, hogy hogyan jönnek a művészgenerációk, de ahogy egyre közelebb kerülünk a mához, és egyre inkább a jelenben vagyunk, annál inkább tudja mindenki máshogy. Tehát, hogy biztos lehetsz benne, hogy bármit mondunk mostantól kezdve, szerinted egy művészgenerációkkal, meg egymással hatással kapcsolatban, biztos találsz legalább egy embert, aki annyira nem ért vele egyet, hogy úristen, el fog égni a világ, jól mondom?
Aha.
Na. Na most, ugye a Szentendrei művészet, ugye ez is egy érdekes dolog, Szentendre egy művészváros, ami azt jelenti, hogy nagyon korántól fogva van itt művészeti tevékenység. Tehát nem tetszik nekem, hogy kinek és hogyan és miért foglalkozunk Szentendrei művészettel. Tehát az a rossz hírem, hogy Ferenczi Károly 1862-ben születik, és ő már igazából dolgozik Szentendrén. Tehát ő az első.
Ferenczi Károly,
ahonnan indítjuk ezt a Szentendrei művészet programot.
Plener, és így.
Plener, így van. Aztán utána a következő nagyon fontos mérföldkő 1929, amikor megalakul a Szentendrei régi művészterep az alapító nyolcakkal, akiknek úgy néznek ki a születései, hogy a Bánáti 1897-es, a Rozgonyi 94-es, a Jegesernő 1898-as, a Pajzsgőbel 1896-os. Tehát ők az első generáció, a Ferenczi a nulladik generáció, a régi művészterepnek a tagjai, ők 29-től fogva dolgoznak itt, és ez a nulladik lépés. Tehát itt nagyon fontos dolog történik. A következő nagyon fontos lépés 1969, az új művészterep megalakulása, amikor a következő generáció érkezik meg, ők már nem csak festők, hanem szobrászok, keramikusok, tehát akkor indul el Szentendrén az iparművészet. Ennél a generációnál elindulnak a Pirk Jánosék, a Vajda Lajos, a Bálint Endre, a Kornis és a Barcsai, ők mindjárt 1900 körül születnek. Tehát, hogy ők azok, akik az alapító nyolcak után jönnek, és akik itt dolgoznak Szentendrén. Őket követik, aztán utána a Dejmék. A Dejm és a Balognak a nevét írtam fel, ők 1932 és 1930, ők a következő nagy generációnak a tagjai. Őket követik, aztán utána a Vajdások, ugye a Vajdásokként megismert művészek. Itt is felírtam egy pár nevet. Aknai, ő 49-es, az Evzámból 50-es, az én édesapám 49-es szintén, és a Bereznai Péter pedig 55-ös, tehát hogy ők a következő nagy csapat. Őket követik aztán a Benkovics Bálinték, az Omkamra és a Ja, bocsánat, a Vajdarajos stúdió 72-ben indult. Ez a harmadik nagyon fontos történet, 72-ben megalakul a Vajdarajos stúdió. Őket követik a Benkovics Bálinték, elindul az Omkamra meg a 11 lett. Érdekes, hogy itt már nem találtam évszámot. Tehát nem találtam meg, hogy pontosan mikor indul ez a két szerveződés, ez valamikor ilyen 95 és 2000 között történhet. Köbe ez a belövés, Dobosz, hát, ha te tudod pontosan.
Nem tudom pontosan.
De hogy igazából itt ő előttük még vannak a Vince Otték, ő 64-es, a Pirk László 53-as, és ez az Omkamrás generáció, ez 75, 79 és 81. Tehát kb. Ezek a születések, Margit Szabol, Csató Máté és Tóth Eszter. És őket követitek aztán ti. Tehát akkor jövünk, ezután jövünk mi, amit én úgy húztam be, én az Arubai Bencénél húztam be ezt a vonalat, ő 71-es, de a Dein Balázs például ő 87-es, én 88-as vagyok, Doboz 87-es szintén, és a Bereznai Tamás ő szintén 85-86 körül születhetett. Tehát ez a vége. És igazából ez egybeesik a Forgács Társasággal, ami 2005-ben alakul. És hogy igazából ezzel a végére értünk.
És mindenkitől bocsánatot kérünk, akit nem említettünk, pedig nagyon fontos.
A teljes igény nélkül, mert hogy igazából gyakorlatilag azokat a neveket írtam most fel, amik így azonnal eszembe jutottak, de nyilvánvalóan ez egy téves és hibás megközelítés. De ez nem
és
egy,
még rengeteg más nagyon fontos alkotó is van Szentendrén.
Viszont baromi izgalmas, és a keresés közben erre jöttem rá, baromi izgalmas, hogy nincs olyan weboldal, nincs olyan idővonal, nincs olyan online katalógus, ami ezeket a születéseket, ezeket a dátumokat bármilyen módon rendszerezni. Tehát ha te most akarsz írni egy Szentendre monográfiát arról, hogy az összes szentendrei művész a Ferenczi Károlyéktól fogva egészen mondjuk a legfiatalabbakig, milyen logika szerint született, és ezek milyen viszonyban voltak egymással, nem találsz ilyet.
Na most nem ez azért van egész egyszerűen, mert túl közel van az időben, és hogy még nem záródott le egy csomó minden ebben, és nem ült le senki, vagy kapott állami pénzt erre, vagy önszorgalomból, hogy írja össze ezt a dolgot, jelentesse meg egy kiadványban, egy cikkben, egy bármiben.
Mindenkinek ajánlom figyelmébe a Teátrum 50 weboldalt, amit történetesen pont én terveztem, de hogy az azt tudja, hogy 1969-től a legutóbbi teátrumokig, ugye a Szentendrei Teátrum, Szentendrei Színház, talán nem kell mondani, a teljes összes évadnak a komplex anyagát tartalmaz egy kereshető adatbázisban. És hogy ezen keresztül tudsz összefüggéseket találni. Tehát például tök izgalmas lenne egy olyan felület, ahol mondjuk visszakövethető lenne az, hogy mondjuk milyen viszonyban voltak a pajzsgőbelék, akik éltek egyébként Szentendrén és dolgoztak már a művésztelepen, a Vajda Lajosékkal, akik picivel később érkeztek. Vannak ilyen anekdoták arról, hogy egyszer a Vajda lejött a Pismányból, és akkor beengedték a művésztelepre, hogy ott aludjon a Kecskeolban. És akkor igazából érted, tehát, hogy a magyarországi művészet egyik generációjának ilyen istenei megengedik a magyarországi művészet a másik generációjának istenének, hogy ott aludjon a Kecskeolban. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok. Vagy
ezt nincs kedved megcsinálni? Ilyen infografikát bízból, csak olyan jó lenne, hogy leszállnak a hírról a
turisták. Hogy nehezen alszol, számolgatsz, helyette csináld ezt.
De igen, tehát, hogy annyi szabad időt van, hogy leszállnak a turisták a hírról, és akkor egy ilyen hosszú infografika idővonal, a Ferencitől egy idővonal, de nem kell ennyire belemenned, hogy Kecskeol meg ilyenek, csak egyszerűen a számok.
Sztorik, vagy például az, hogy
figyeljetek, mondjad aztán csak, hogy ez egy tök jó ötlet egyébként, hát ha lesz akkor valaki, aki ezt felkarolja, de hogy végig lehetne a hév aluljáróba festeni ezt az egészet, ilyen idővonalként. Hozok festéket, ti megcsináljátok, én tapsolok.
De hogy itt például azok az érdekek, hogy a generációkról beszélgettünk, és nekem nagyon tetszenek azok a sztorik, amik így ezek között, ezekről az emberekről szólnak, hogy például van olyan az alapító nyolcak között, aki amikor látja a Barcsait, hogy elkezdi ezeket a geometrikus képeket, és egyébként megjelenik a geometria a 60-as években, meg 50-as években, akkor elkezdi is ilyeneket festeni. És akkor mondják neki a fiatalok, a kortársak, hogy fiú, ne, hagyd, tehát nincs erre szükség, tehát menjünk vissza a plenerre, te abba voltál, jó, nem kell ez a geometria. Akkor nagyon érdekes, ugyanez megtörténik a Vajda Lajos stúdiónál is, hogy vannak ezek az avantgard provokatív vajdások, és akkor jön a következő generáció, az onkamrások, és így figyusrácok, a számítógép, tehát hagyjátok ezt a vergődést ezzel az egész ilyen nem digitális technikával, és akkor videóművek, és mit tudom én. Nagyon izgalmas.
Egyébként eszembe jutott, hogy a Pacsi Karudi megcsinálta ezt az infografikát, hogy hívják ezt a fajta infografikát, ami a viszonyokat ábrázolja, az emberi viszonyokat, és a Star Wars-szal is megcsinálták, hogy kikivel van rokonsági, szerelmi, milyen viszonyban, és a szentendrei zenekarokról, azt úgy emlékszem, hogy a szentendrei zenekarokról csinált egy ilyet, a Vajda pincében volt kiállítva, és egyébként őt sem említettük, nagyon fontos a Pacsika család.
Ez így van, a Pacsika, ők is több generációs művész család. Igen. De az is tök érdekes, hogy mennyire más a viszony. Érted, az alapító nyolcak megengedik a Vajdának, hogy benne aludjon a Kecskeolban. Tök jó. Ehhez képest mondjuk a Dame, a Dame Pál kiárja a városnál, hogy odaadják az akkor még ifjú vajdásoknak azt a pincét, ahol ma a Vajda Lajos stúdió van. És amikor én meg apámmal beszélgetek arról, hogy na jó, apu, tök jó, hogy ti ezt így meg tudtátok csinálni, de hogy mi hol dolgozzunk, nekik nincsen pincénk, akkor apám azt mondja, hát figyelj, mi is szereztünk, ti is szerezzetek. És hogy mennyire más a...
Ebből lett egy pár foglaltház.
Ebből lett egy pár foglaltház, de amiket egyébként mind visszabontottak, vagy visszafoglalta a város, vagy nem tudom. Ez is tök érdekes, hogy nem egyértelmű, én próbáltam kiszedni egyébként apámból, meg anyámból, meg a környezetemből, hogy mindig ilyen negatív volt-e a viszony a fiatalok felé, az idősebb művészek részéről, és nem, ez nem ennyire egyértelmű. Vannak olyan idős művészek, mint amilyen még a Dejm is volt, vagy amilyen egyébként az öcsike is, hogyha már itt tartunk, aki egyébként beengedte a Vajdába a forgácsot, és megengedte, hogy a forgács kiállítson a Vajdában. És voltak olyan képzőművészek, akik meg kategorikusan nem, akik nem értették, tagadták, elküldték, nem volt fontos, mit tudom én, és a fiatalokat elküldték a francba. És ez tök érdekes, hogy nincs egy ilyen egyértelmű dolog ebben. Ami viszont biztos, hogy ez a szappanopera, amit szentendrei művészeti hagyománynak hívunk egyébként, ez itt nagyon van, vagy nagyon volt nagyon sokáig. Tehát egészen addig, ameddig a forgács, hát van még a forgács egyébként?
Ez egyesület működik.
Az egyesület működik.
És nagyon sok aktív tag van.
Sok akik... aktív tag van, de mint forgács, tehát hogy mint forgács társaság.
Mint szellemi műhely, nem annyira.
És mi az utolsó dátum?
Hú, jókat kérdezel, 2009, nem tudom.
14 egyébként, 15.
Igen?
Akkor még van...
De jobban tudom.
Vagy 2020 előtt van még utolsó nagy forgács kiállítás, ezt biztosan tudom. De hogy ez annyi, azért érdekes, mert hogy elindul a hagyomány 1929-ben, és majdnem 100 évig tart. Tehát, hogy majdnem...
Nehéz azt mondani, hogy már nem tart. Azért ez így erős.
De hogy ezen gondolkodom, hogy pont a számolgattam, és azért írogattam fel ezeket a születési dátumokat, hogy megpróbáltam rájönni arra, hogy mi a logika. Tehát, hogy mikor születik meg a következő generációnak a következő tag. És rájöttem, hogy kb. Az jön ki egyébként belőle, hogy amikor mi vagyunk 30 évesek, ami 7 éve volt, akkor született meg az előző, a következő generáció, akik most ezek szerint 7 évesek. Tehát számíthatunk rá, hogy a következő generáció egy ilyen 5-6 év múlva elkezd felbugyogni Szentendrén, ha még van élő hagyománya a művészetnek.
De ez mindenképpen ennyire logikai és időbeli cirkulációban tud csak
működni. Az az érdekes, hogy elkezdtem látni ennek ilyen nyomait, amikor éjszakánként a barlangba fúj a szél, és elkezdtem találkozni ezekkel a srácokkal.
Egy dologra muszáj még kiegészíteni nek, Rizbo, amit mondtál, mert hogy te úgy tűnt, mintha egy panaszt fogalmaznál meg, vagy ilyen panaszosan beszélnél arról, hogy az idősebb szentendrei művész generációk nem fogadták el a fiatalokat. Most ezek az alkotók nincsenek itt a stúdióban, tehát ők nem érvelhetnek ellened.
Azt mondom, hogy van, aki igen, van, aki nem.
Tehát én hozzám eljutott olyan információ, hogy az idősebb művészek elvárták volna, hogy például te, kedves Kriszból, látogasd őket a műtermükben magadtól.
Ez név szerint nem mondta valaki, hívnak, hogy én menjek
nem,
oda?
Ezt én most így mondom el, én ezt így adom át neked, de hogy akkor úgy mondom, hogy tőlünk, ez felénk is egy elvárás lett volna, hogy járjunk többet a megnyitókra, és látogassuk meg a idősebb, már tiszteletben álló művészeket a műtermeinkben.
De miért merült fel ez az előző generáció, ez itt tett?
Igen, ami azt illeti.
És egyébként igen, nagyon fontos. Tehát volt egy kontinuitás, amit mi annyira nem tartunk be, tehát, hogy és ez például pont a forgácsban is egyébként fontos volt, hogy ezt a bolóik nagyon szépen átgondolták, hogy kik legyenek azok, akikre mindenképp hivatkozunk, és ez többször oda is volt írva, hogy igen, mi az Öcsire és a Aknaira és ezekre a hagyományokra.
Hát meg egyébként nem kell messzebb menni, tehát hogy a Vajda Lajos stúdió az Vajda Lajos után kapja a nevét, aki igen. a Barcsai díj, szóval van egy ilyen hagyomány. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ezt felhoztad, mert szerintem ez kicsit korrelál azzal, amit az előbb mondtam még azzal kapcsolatban, milyen volt az apa-fiú viszonyom az apámmal. Hogy volt egy ilyen hirtelen váltás, hogy akkor a digitális kor, a digitális technika az megfordította ezt a dolgot. Hogy már elindult egy ilyen dolog, hogy már nem mind a ketten ugyanabban a ligában játszunk, ami a festészet, hanem azért nálam a digitális technika megjelent, tehát már nehezebb volt összehasonlítani, nehezebb volt viaskodni vele, és én ismerek olyan szentendrei művészt, aki effektíve a szem, és aki a digitális kornak a gyermeke, és direkt nem fogom mondani a nevét, aki effektíve elmondta, hogy figyelj, az idő nekünk dolgozik, ki fogtok halni, mi megjövünk az intermédiával. Tehát, hogy a digitális technika az betesz egy ilyen éket az analóg hagyományba. Tehát, hogy igazából aki a középgeneráció után érkezik, és elkezd dolgozni a számítógéppel, az már nem ugyanazzal az áhítattal nézi a festőket, mint mondjuk az egyik generáció festőtagja nézte az ő előtte lévő festőket. Érted? Uh-huh. És hogy szerintem itt van valami, ott történik egy ilyen kontinuitásbeli törés, hogy más, áttevődik a fókusz, meg a másik az, hogy időközben történik egy rendszerváltás, teljesen máshogy gondolkodunk, megérkezik Magyarországra a szabad piac. Ezek a srácok nem csak képzőművészek.
Jó, azért a Vajda ezt pont áthidalja. Kis fotomontás, kis szén, kis festés, kis ez,
A fotomontás az még mindig közelebb van a festészethez, mint mondjuk a 3D grafika, vagy a programozott kép. Vagy a videómunka. Érted?
De az onkamrások is épp úgy festettek.
Na, visszatértünk.
Visszatértünk egy kis technikai bibi, én vállalom a felelősséget, természetesen mit tudok más csinálni. A beszélgetés ezen részét már egyébként egyszer rögzítettük. Nem mondom, hogy szájra fogunk beszélni, egy jó szinkron színész a videóhoz képest, hanem majd megyünk, amerre megyünk.
Ismétlés a tudás anyja.
Úgyhogy visszapattintom a labdát Kriszbónak, és akkor hol is hagytuk abba?
Digitális technika, rendszerváltás, piaci helyzet, megérkezik a szabad piac Magyarországra, és hogy ezek a művészek már nem olyan áhítattal néznek vissza a festőkre, bár egyébként visszatérnek a festészethez, mert hogy látjuk például, hogy sokan ebből az omkamrás generációból egyébként kiváló, fantasztikus festők, és hogy ez milyen érdekes, de hogy ott is látszik egyfajta, amikor elkezdenek festeni, akkor érződik a nagyoknak, meg a nagy elődöknek a hatása. És hogy én azért örülök neki, hogy újra kell vennünk a beszélgetésnek ezt a harmadik fázisát, mert hogy egyrészt elég sok olyan művészpletyka hangzott, de ez csak csak azért mondom el egyébként részletesen, mert az úgy is kivágtuk volna, de hogy amit egyébként nem szoktunk, de hogy, hogy olyan típusú művészpletykák hangoztak el közben, amik, mi, amik belepirultunk. Miatt belepirultunk, és mondjuk el kellett volna költöznünk Szentendréről. És csak azért mondom, mert hogy hallgassatok a szövegbuborékot, mert hogy előfordulhat még a jövőben, hogy Szabi többet nem kapcsolja ki a felvételt, és akkor lesznek művészpletykák. Na de hogy mi az, ami engem pörgetett ebben, hogy végül is egy ponton arra nagy hasonlatra jutottunk a Szentendrei művészettel, hogy tulajdonképpen ez olyan, mint egy nagy olasz család. Egy nagy olasz család, akik egy azon asztal körül ülnek. Tehát ugyanannál az asztalnál ül Ferenczi Károly és a Ferenczi családnak a tagjai, de ennél az asztalnál ülnek az alapító nyolcak, Rozgonyi, Jegesernő, Ónódi, de itt ül még Czóbel Béla velünk, tőlünk jobbra Vajda Lajos, Vajdától kettőre éppen Barcsai és Balog beszélgetnek, őket egyébként a Csató Máték hallgatják, a forgácsosok, a Doboz, meg a Bereznai Tomi, meg a Dein Balázs valahol a sarokban keresik a pálinkának a tetejét.
Evzámbó pengete gitárt.
Evzámbó valahol a lacáikkal énekelget, és ez egy nagy-nagy-nagy kerekasztal, ahol a Szentendrei művészet összes jeles alakja ott ül. És ezek között, az emberek között, ez a nagy családban feszülnek ilyen nagyon finom fonalak, amik ilyen egymásra hatások, ilyen régi tapasztalatok, ilyen összeveszések, ilyen nagy barátságok, nagy szakítások, nagy bánatok. És picit ez a hagyománya a Szentendrei művészetnek, az én fejemben valami ilyesmi. Egy ilyen nagy kerekasztal, ahol ott ülünk mindannyian, és akkor néha nagyon utáljuk egymást, és iszonyú üvöltözések vannak meg egyáltalán, néha pedig ilyen hatalmas nagy szeretet, és egymáshoz borulás, és nem tudom, közös részegség. És hogy azt teszi különlegessé Szentendrét, azért érdekes ez a város, mert itt van egy ilyen asztal. De azt nem mondhatja el magáról minden magyar város, hogy ennyire erősen, ilyen szoros korrelációban lenne az itt dolgozó több száz képzőművész, mert eleve a számosság okán is, hogy hány darab képzőművész dolgozott és dolgozik Szentendrén, egyfelől, másfelől pedig, hogy nagyon ritka az, hogy ilyen szoros korrelációban lenne ez a dolog, és ennyire lenne hagyománya ennek, és hogy a különböző asztaltársaságok egy azon asztalnál, azok ennyire együtt mozognának, vagy ennyire hatnának egymásra. És ez szerintem tök gyönyörű. És ezért vekengünk, vagy vekengek ezen az egész forgács kérdésen is, hogy úgy tűnik néha, hogy a forgács után már nem ülnek mások ehhez a bizonyos asztalhoz.
És akkor itt jön az, hogy a Kriszbó elmondta, hogy ez mondjuk befele hogy működik, vagy hogy sugárzik. De van ennek egy kifelé való sugárzása, és szerintem egy másik adásban ezt már említettem, hogy Barcsai Jenő általános iskola, Püspökmajor lakótelepen valóban egy állami általános iskola, tehát nem művészeti alapképzésű intézmény. De én még nem, pedig voltam már egy pár iskolában, jártam életemben vidéken is, meg itt ott az országban, én nem ismerek más olyan általános iskolát Magyarországon, ahol kortárs helyi képzőművészeknek a képei lennének a falakon. És ez abban az esetben is hat, ha egy olyan gyerek jár ezek a képek között, vagy ott nő fel, akinek a családjának semmi köze a képzőművészethez. Teljesen más pályára szánják, mást kap otthon, másban van otthon, nem szeret rajzolni, ezt az egészet utálja, és ott is fogja hagyni, és valóban más pályára fog menni, de akkor sem mindegy, hogy Nagy Magyarországok között, meg nem tudom, a túrócikrónika fekete-fehér fénymásolt lapjai között nő fel, vagy pedig Vince Ottók, meg öcsik között, ahogy egyébként ez van ott. És ezt egyébként mondta is nekem, vagy volt olyan tanítványom, aki erről mesélt, hogy hát igen, néha el is gondolkodott, hogy mik ezek a fura ilyen újak, meg ilyen kígyó, meg nem tudom mik, amik ott vannak. Tehát amit ezt úgy mondasz, mondjuk, hogy család, ezt a Brian Eno úgy mondja, hogy Genius. A Geniusből, meg a Scene-ből, tehát a zseniből és a szcénából egy ilyen neologizmust így összehozott, hogy van egy ilyen dolog, hogy egy egész szcéna az, ami így együtt hat, nem pedig művész egyéniségek.
Ez jó, igen, ez jó, ez klassz, és hogy persze ennek van egy izgalmas dinamikája, ami tényleg valóban a mi belső dinamikánk, meg egyáltalán, de hogy látszik, tehát hat. És hogy azt gondolom, hogy Szentendrén, hogyha van értelme művész generációkról beszélni, akkor ez pont ez. Hogy amit a Doboz is mond, hogy ez aztán elkezd valamilyen módon a környezetére is hatást gyakorolni, hogy látják ezeket az embereket. szerencsés esetben.
Igen, és van egy ilyen, bár én nem vagyok ennek része, én csak kívülről tudok ránézni meg a ti elmondásotok alapján, de el tudom képzelni, hogy ennek van egy ilyen se veled, se nélkület kapcsolata, mármint, hogy szükségünk van egymásra, mi, akik hasonlóképpen gondolkodunk, vagy hasonló dologgal foglalkozunk, de nem mindennel értünk egyet, és ez is egy tök jó dinamika, van mindig valamiről beszélgetni, van mindig valamit akár fikázni, akár dicsérni, de figyelni egymásra, és ez nagyon érdekes, hogy ebbe a kisvárosba ez ilyen koncentráltan. Úgy tűnik akkor, ahogy mondtad, már az 1800-es évek második felétől indulva fellelhető.
Hát ugye a Ferenci érkezik még először. 29-től kezdve viszont állandóan van művésztelep. Ez azt jelenti, hogy 1929-ben itt dolgozik már eleve 8 képzőművész, akiket lehet látni, dolgozni, festeni, plenerezni a városban. Ugye nagybányai hagyományt folytatják a régi művésztelepnek az alapító nyolcai, és hogy de lehet őket látni a kocsmában, lehet őket látni a Pismányban, lehet őket látni beöltözve. Egyébként nagyon szórakoztató, mindenkinek ajánlom, hogy már csak azért is menjen el a régi művésztelepre, mert van egy gyönyörű szép fotó a művésztelep bejárata fölött, a hátsó bejárat fölött, ami az alapító nyolcakat ábrázolja. És 8 ilyen nagyon zsivány férfi áll egy női mosdó előtt. És hogy ugyanennek a 8 nagyon szépen felöltözött képzőművésznek van egy másik fotója, amikor meg nőknek öltöznek, meg farsang van, meg ilyen bolondul néznek ki. Uh-huh. És hogy ez tök jó. Tehát, hogy van egy ilyen lélek van benne. Egy ilyen nagy-nagy szeretet és lélek.
Aztán nyilván azokat is most ide lehetne rángatni, és nem tudom, hogy tudunk-e ilyenekről, vagy ilyenről, vagy a jelenben mi a helyzet ezzel, akik ezeknek a nyolcaknak, meg aztán a következő bagázsoknak nem voltak tagjai. Nem kerülhettek bele. Hogy mindenki ugye nem férhet be oda a tűz közé, tűz köré, mert azt mondják, hogy te nem azt csinálod, ami szerintünk elég jó.
Sok ilyen van. Ez most... már ugye a kényes
igen.
Most jobban válogattok.
Hát, van nagyon sok olyan tehetséges alkotó, itt Szentendrén is, meg hát igazából mindenhol, aki mondjuk emberi okokból nem lett valamilyen csoportnak.
Az mit jelent, hogy emberi okokból?
Az, hogy nem a szakmához, vagy a szakmaisághoz kötődik, vagy nem
volt szimpatikus.
Nem egy adott médiumról való beszédmód. Igen, tehát, hogy nem volt szimpatikus, volt valami emberi konfliktus,
Nem volt kedve. Olyan is van, hogy, uh-huh. hogy én például, én azért merek ilyet mondani, mert én például nyugodtan merek magamról pletykálni, én például azért nem lettem forgácstag, mert tisztán emlékszem egy ilyen sztorira, hogy volt valami, megalakul a forgács, eltelik egy pár év, és aztán utána történik egy ilyen öntisztítás, amikor a forgács kicsit újra szervezi önmagát, igen. És akkor kiraknak tagokat, felvesznek tagokat, tehát van egy ilyen restart.
Van.
És akkor kaptam egy telefont, hogy az Avakum, még akkor volt Avakum kávézó, van ez a restart, és hogy van-e kedvem lemenni, mert hogy úgy tudják, hogy én is foglalkozom ilyenekkel, szerintem talán pont a doboz mondhatta azt, hogy hívjátok fel a Kriszbót is. Én pont állatira nem volt hozzá kedvem. Meg egyébként is...
Pedig hát, más ember volna. Lennél.
Egyébként is egy mizantróp típus voltam akkoriban, és állandóan nem fogok erre lemenni, és nem foglalkoztam vele. És valóban újra alakult a forgács, én nem lettem forgácstag, és különösebben nem is foglalkoztam vele. És aztán eltelt egy pár év, és akkor megkérdeztem, hogy amúgy lehetek forgácstag, nem tudom, melyik forgácstagot, és akkor kaptam egy nagyon izgalmas választ, hogy hát nem lehetsz forgácstag, mert hogy a tagság az már lezárult, de forgács közeli lehetsz. Van egy ilyen tagsági típus, és akkor értem egy mély levegőt, kértem egy sört, és elmentem. Tehát, és így nem lettem forgácstag, de egyébként nem vagyok semminek se a tagja. Tehát,
egyébként ugyanez a jelenet van a Deadpool 3-ban, amikor oda megy a... hogy hívják a vasembernek a izéjét.
A John Favreau, a Happy,
és akkor, és ő mondja neki ott az irodában, hogy hát ez nem így működik, tehát nem lehet mindenest, ami elmagyarás, hogy ez a kínos.
De hogy ezt most nem...
Jó, de ő csak egy sofőr.
De hogy ezt értsétek, hogy ezt nem pejoratíve mondom, tehát hogy ez csak annyi alkati kérdés. Tehát hogy van, aki, mit tudom én, a Vajdába viszonylag nehéz bekerülni, mert hogy a Vajdába körül van egy ilyen rózsaszín köd még mindig. De hogy igazából, mondjuk az én például már nem is akartam soha Vajda tag lenni. Tehát, vagy nem is, de mondjuk ez azért speciális, mert én forgácsos se akartam igazán soha lenni. Tehát nem különösebben érdekelt. De hogy az tény, hogy azért ezek a csoportosulások, ezek tudnak nagyon furcsák lenni. Akkor vannak párhuzamosan létrejövő csoportosulások, ellencsoportok, meg nem tudom. Tehát, hogy van erre is példa Szentendrén. Tehát, hogy hogy ez is, ez meg, és ez megint olyan, hogy mind maradva a családos azt a hasonlatnál, tehát hogy van amikor ezek az emberek jóban vannak, és együtt dolgoznak, és van, amikor külön válnak, és külön dolgoznak, és hogy...
Kicsit egyébként, én azt szoktam mondani, hogy számomra olyan ez, mint egy ilyen álomtorta, vagy egy ilyen fantáziatorta, hogy mit tudom én, nekem nagyon sok ilyen volt tanítványom mondta ezt, vagy panaszkodott erről, mint egy ilyen nagy trauma, hogy hát igen, elmentek megnézni a nyílt napot a kisképzőbe, és akkor meglátták a kékhajú lányokat, és akkor van egy ilyen fogalom, hogy a kékhajú lányok, és hogy hát azt mondták, na ezt nem. Ez biztos, hogy nem.
Ja,
hogy és akkor azt mondják, hogy soha több. Tehát ők tehát szeretik a művészre, szeretnek rajzolni.
Igen, tehát
valóban kékre volt festve a hajuk, és ott voltak a kisképzők, és hogy ez volt az a red flag, hogy ez a vészharang beindul, és akkor, na ezt nem. És akkor az egészet ott hagyják. Tehát, hogy ez oda-vissza működik egy ilyen dolog, hogy ki mondjuk kire irigykedik, meg ki kitől határolódik el, de ebben van egy ilyen fiktív rész, hogy én olyat is hallottam már, hogy valaki mondjuk ide költözött, és akkor azt mondta, hogy hát, hogy ő szeretett volna beilleszkedni a szentendreiek közé, és akkor lement beszélgetni, de hát, hogy hát milyen önzőek, milyen nagyképűek a szentendreiek, és hogy ő itt nem talált barátokat, és akkor így vettem egy nagy levegőt, és akkor próbáltam neki mondani, hogy azért ez nem ennyire egyszerű, tehát nincs ilyen, ahogy Szentendrék, hát nem tudom, hogy kihez mentél oda, mikor, hol, miért, milyen állapotban.
Már a Bérceknél úgy léptek át Árpáddal, meg nem tudom kikkel, nem Árpáddal, a Hunokkal, Attilával kérem, hogy már Szentendrék zászló, ez a kék-sárga ott volt a kezükben.
Tehát, igen, tehát, hogy azt akarom ezzel, hogy én ezt sokszor megkaptam, hogy hát, hogy a szentendrélyek csak a művészetről egyébként tudnak beszélgetni, és ez milyen rossz, és hogy nem fogadunk be másokat. És akkor mondtam, hogy hát ez azért nem, tehát, hogy sokféle ember lakik itt, igen, különböző generáció, különböző emberek.
Sajnos az egyik sztereotípia egyébként, én is rengeteg ismerősömtől megkaptam. Hát van egy ismerősöm, aki Szentendrét Snobfalvának hívja, tehát ez a név, hogy Snobfalva, akkor van egy nagyon-nagyon kedves gyűri ismerősöm, ő például kimondottan azt szoktam mondani, hogy Szentendre túlértékelt. Tehát, hogy ilyen...
Jó, hát az más. De aztán minden... valaki meg azt mondja, hogy jó, mi van Szentendrén a skanzán, aki akar falun lakni. Hát jó, haver, oké. Tehát ezzel is mit lehet kezdeni?
Nekem az ellentéte is nagyon különös, amikor jön valaki, aki nem tudom, az USA-ból idejön, vagy nem tudom, valami is mondja, hogy ó, hát ez gyönyörű, gyönyörű minden, és így, hát tudnék, mert tehát van problémák, de hát jó, és akkor rengeteg, minden gyönyörű, hát hihetetlen, az egész, és hogy mennyire jó nektek, és oké. Okay. Hát hogy azt mondom, hogy ez a torta, ez oda-vissza folyamatosan működik, hogy a messziről jött ember, hogy látja, hogy akár nagyon csak a feketét látja, vagy csak a fehéret. Tehát ebben van egy kicsit egy ilyen oda-vissza dolog.
De ami érdekes tényleg az, hogy és kicsit visszavív ebbe az egész művészet dologra sztorit, tehát hogy tényleg itt az érdekes, hogy most már beszélhetünk egy 100 éves hagyományról. Tehát Szentendrén több mint 100 éve történik művészeti tevékenység, és ez kitermelte magának ezt a fajta, egy nagyon speciális ilyen...
Hát több mint 100 éve, csak most, ha ezt az egyének, meg a művész csoportok...
Igen, több mint 100 éve, de hogy kb. 100 éve van az, hogy ez ilyen nagyon prominensen van, és hogy itt már tényleg beszélhetünk ilyen nagyon izgalmas generációs párhuzamokról, meg arról, hogy ezek a generációk egymással hogyan korrelálnak, és hogy mondjuk valakit negligálnak évtizedekig, és aztán utána egy következő generáció felfedezi. Tehát például Vajdát is utólag fedezték fel egyébként. Tehát, hogy tök sokáig nem beszéltünk Vajda Lajosról. Aztán volt egy reneszánsza, amikor pont Szentendrén elkezdtek nagyon komolyan foglalkozni azzal, hogy Vajdát valahogy visszahozzák, és én azt gondolom, hogy sikerrel. Tehát, hogy...
Ez tök jó, hogy mondod, mert itt megint... Szerintem nagyon fontos párhuzamokat hozni a sporttal, mert hogy ilyen fogalom például nem nagyon van, hogy lappangó gól. Hát, hogy azért ez megint egy olyan dolog, ami csak a képzőművészetre jellemző, hogy vannak lappangó művek, ugye most került elő egy Barcsai, tehát ez viszonylag fura lenne ezt mondjuk, hogy lappangó háború. Ott is van ilyen, hogy elismerjünk-e valamit népírtásnak, vagy nem, de azért ez eléggé a művészet sajátja, ez a nem tudás, ez a nem tudomság, hogy ez, igen, ez a szeretem, igen, nem, igen, szeretem, hogy most akkor ez fontos, vagy nem, vagy akkor most Csontvári jó-e, vagy nem, tehát ezek, na, nekünk, tehát nagyon sok ilyen szakállas témánk van. Nagyon sok ilyen ősi ilyen téma, amit így görgetünk, hogy akkor fú, most ez jó, vagy legyünk-e büszkék, tanítsuk-e, töröljük el a műftörit az érettségiből, vagy mit csináljunk. Tehát, hogy kicsit egy ilyen nehéz teher, hogy ide teszem, oda teszem.
Igen, ez érdekes, ez kicsit ugyanaz a sztori, hogy mint egy családnál, hogy felmész a padlásra, és akkor találsz egy valami tárgyat nagypapától. És picit a művészetben is van ez Szentendrén.
Kidobjam, leporoljam.
És ez is egy generációs dolog, hogy igen, vannak olyan művek, pont a Barcsainál, vagy mondjuk egész életpályák, életművek, amik egyszer csak előkerülnek, és valaki észrevesz, hogy basszus, ez rohadt jó volt. És akkor elkezdünk beszélni róla, és akkor hirtelen megjelenik valaki az asztalnál, akiről azt gondoltuk, hogy nem is ültött eddig, és de végig itt ültél, hát igen.
Hát még akkor így a beszélgetésünk végéhez egy gondolat, vagy egy kérdés, ami így most ötlött fel bennem, hogy azt tudjuk, hogy a művészetekben léteznek trendek. Akkor azt is kijelenthetjük, a művészet megítélésében is léteznek trendek, és abszolút, valaki nem a megfelelő abszolút, időben abszolút alkotott, és majd eljön az ideje.
Abszolút.
Vagy van olyan is, hogy már elmúlt az ideje.
Hát vannak ilyen pehes életpályák abszolút egyébként.
Egyébként iszonyú jó volt. Igen, most jut eszem, amit a Kriszból mondott ez, hogy a régi korokból, vagy régebbi korokból, hogy csak a jóra emlékszünk.
Igen.
Nekem ez egy ilyen, egész életemben egy ilyen veszőparipám, hogy mivel én ugye 6 éven át elég részletesen tanultam műftörít, most ezt már nem merem mondani, mert elképzeltem, milyen kommenteket fogok kapni, pedig hogy mennyire buta vagyok, mindegy. Tehát, hogy én tudok mondjuk, vagy ismerek, meg szeretek rengeteg olyan reneszánsz, vagy barokk másod, meg harmad rangbeli mestert, akit nem ismerünk, tehát hogy akit még a szakmán belül se szoktak ismerni, például Urs Graf vagy Israel van Mekkenem, akikről soha nem lesz önálló kiállítás Magyarországon, de még Európában is ritka.
Hát, na de ez az,
és
mert
hogy iszonyú jók, tehát zseniálisak, tehát rengeteg ilyen elképesztően fontos, zseniális mester van különböző korokban, akik hát nem az első vonalbeli mesterek, és ezért ők nincsenek futtatva. Tehát, hogy van ez a jól hangzó dolog, hogy mindig a versenyparipa legyen, mindig az első lóra szavazni, vagy arra tenni a tétjeinket, tehát van egy ilyen, kicsit ilyen fura aránytalanság, hogy van 100 millió Leonardo da Vinci kiállítás, Van Gogh és Picasso, és itt le is zártuk a témát. Ennyi. Tehát, hogy van ez a 3 név, akit mindenki ismer, de többet már nehéz megjegyezni. És ebből a szempontból Ez egy elég hálátlan műfaj, hát, vagy egy elég hálátlan világ, mert hogy igen, tehát ha már család, akkor van a család kicsi kincse, és akkor csak ő. És akkor a papa már tök mindegy.
Hát meg a másik, amit mondasz, hogy igen, tehát vannak ilyen pehes életpályák. Egyébként van olyan is, aki kimondottan azt szokta mondani, hogy az a művész, aki életében nagyon sikeres, na az már nagyon gyanús. Hogy az nem biztos, hogy releváns lesz 50, 100, 200 ezer év múlva. Ezért érdekes egyébként a trendnek a problémája, mert hogy a trend az tök jó, tehát az azt mutatja meg, hogy jelenkorban hogyan gondolkodunk, és hogy jelenkorban mi számít fontosnak. Na de biztos, hogy az a legfontos.
Valóban fontos.
Az valóban fontos, hogy nem az van, hogy azok a cuccok, amik teljesen irrelevánsnak tűnnek a maguk korában. A Vajda Lajosnak egy darab kiállítása volt életében talán, vagy még annyi se, és azt hiszem, hogy egyszer adott el képet. Tehát valami ilyesmi számokra beszélgetünk. És ma pedig én azt gondolom, hogy a legfontosabb képzőművészek között tartják számon a 20. századból. És hogy én azért vesző paripám a Vajda, mert hogy én nagyon sokat merítek a Vajdából, mint hogy oly sokan Szentendrén. És hogy az érdekes, hogy igen, vannak ilyen pekes életpályák. Hogy az van, hogy nem veszed észre. Nagyon érdekes. Utolsó gondolat ehhez egyébként. Nemrég a Petőfi Irodalmi Múzeum, vagy a Petőfi Kulturális Ügynökség, ezt most nem fogom pontosan megmondani, de az a lényeg, hogy elhelyeztek egy időkapszulát, ami időkapszulába a jelenkorból tettek be verseket, irodalmat, könyveket, magazinokat, stb. De csomó olyan dolgot, ami jelenkorból van.
Digitálisan gondolom.
Nem, ez egy teljesen valid, ez el van ásva valahol, a Nemzeti Bank talán, vagy valamelyik nagy nemzeti intézet tud róla, és nem tudom, 100-valahány év múlva fogják kinyitni. És ismerem azt a hölgyet, aki ennek a tartalmát összeállította, hogy mi kerüljön bele az időkapszulába. És nem tetszett nekem az, hogy azt kérdeztem, hogy hát hogyan lehet arról dönteni, hogy mi kerüljön ebbe bele, hát hogy tudtátok eldönteni. És azt mondta, hogy igazából nem mi döntöttük el, hanem hogy megkérdeztünk fontos, releváns kortárs írókat, hogy ők kitennének bele egy ilyen időkapszulába a kollégáik közül. Mert hogy a szakmai kör, az mindig sokkal jobban meg tudja ítélni azt, hogy mi az, ami időtálló, és mi az, ami releváns, mint egy kívülálló. És hogy ezért érdekes ez az egész ilyen pekes életmű, időbeliség, stb., hogy lehet sejteni azt, hogy ki a jó, de nem a közönség fogja tudni ezt megmondani, hanem azok, akik együtt dolgoznak egymással. Én azt gondolom, Vajdáról pontosan tudta a Bálint Endre is, meg a Kornis is, hogy egy zseni, és hogy nagyon fontos, amit csinál, és az egész életüket annak szentelték aztán, hogy azt a programot folytatták, amit a Vajdával elkezdtek. Tehát, hogy ők pontosan tudták, hogy kiről van szó. A közönség nem. És hogy ezért érdekes ez az idődolog, hogy azt érdemes nézni, hogy a szakma kit tart sokra, a festők, a művészek, azok az alkotók, akik ténylegesen dolgoznak.
Igen, ez van egy ilyen kifejezés, hogy nehezen szerethető. Ez megint egy olyan dolog, hogy ezt egy góra nem mondod. Tehát ha nyer a csapatod, akkor nem mondod, hát nyert, jó a Fradi, de hát nehezen szerethető. Jó, hát ezen nincs mit nehezen szeretni egy gólon.
Azért
vagy
az
egy...
exakt.
Igen, pontosan. És itt meg van egy ilyen fogalmunk, és egyébként Vajda is ebbe tartozik, aki nehezen szerethető. Tehát megpróbálod elmagyarázni a 10 éves gyerekenek, hogy miért szeresse Vajdát, hát sok sikert hozzá. Tehát, hogy azért ez tehát azért a mi előtt megnézett 8 teletábbit.
A montázsait még szokták érteni. Én szoktam
hát esetleg, de az is ez a monokrómos, sárgás, feketés, ilyen halott csecsemők, meg nem tudom, koponyák, tehát hogy fú, na. Tehát azért nem egy, nem tudom, mit mondjak, nem egy Dragon Ball, vagy...
Hát nem.
Igen.
Hát, hogy van egy ilyen dolog, hogy a mainstream, hogy ez a Volternek ez a fogalma, ez a másnak is tessék, ez szintén egy ilyen késő reneszánsz korabarok dolog, hogy ez az ízlés, hogy olyasmit alkotni, ami tetszik az embereknek, tehát hogy ezen van a fókusz. És igazából 19.-20. században ez már megváltozik, de a zenében is, hogy nem ez az elsődleges, hogy a széles közönségnek tetszen. Tehát,
sőt, az a legkevésbé releváns.
De azt azért kijelenthetjük, hogyha tetszik a széles közönségnek, attól még nem biztos, hogy irreleváns.
Nem, persze. Abszolút. Persze. Van olyan, hogy ez a kettő egybeesik, és akkor tényleg ezek az ilyen nagy géniuszok. Hát Dalit már korábban is értékelték, Picasso szintén, hogy csak azokat mondjuk, aki Varhol szintén. Tehát, hogy azért ezeket a neveket szerették a közönségben is.
Mondjuk Dalit meg pont most azért sok szakmai kritika éri.
Most már igen.
Hogy
most
nagyon, egyébként... nagyon alá ment.
Igen, de most a pont kezd kipörögni egyébként Dali.
Igen. Na hát a szentendrei művészgenerációk tárgyköréből indulva egészen távolra is elkeveredtünk, de ez nem feltétlen baj. Van-e bármi, amit még így a széljegyzetben, vagy a margóban, vagy az összefoglalóban mondanátok?
Kommenteljetek be, hogy a hülyeséget mondtunk.
És hogyha a művész pletykákra vagytok kíváncsiak, akkor... Nagyon sokszor kommenteljetek, akkor talán csinálunk egy extra adást.
Igen, legyen egy ilyen. Tehát mi nekünk az a jó, ha kommenteltek. Ha rosszat, ha jót, csak kommenteljetek.
Még csak annyi, hogy már bocsánatot kértem, akiket kihagytunk, de azért még a regőséget meg kell említeni, mert ott annyira szépen a különböző médiumok megjelennek ebben a családban, hogy ez szerintem nagyon, nagyon komoly. Tehát együtt ez is azért egy kicsit ilyen, egyébként ilyen fantasztikus 4-es, különben a regőség, nagyon kicsit ez jut eszembe.
Igen,
ez az Avengers
igen,
dolog,
igen.
Hogy ki mit tud, különböző skillek, különböző médiumok.
Ugye az a nehéz, hogy ebben az asztalban, és aztán tényleg lassan a végére érek ennek a mondatnak, az a nehéz ebben a körasztalban, ahol mindenki ott ül, hogy tudod, vannak azokat, tehát nem minden családtagodnak emlékszel a nevére akkor, amikor éppen 5 pálinka után vagy nem tudom, és egy picit ez ilyen, tehát hogy lehetetlen gyakorlatilag egy teljes listát felsorolni arról, hogy hányan örülünk az asztal körül, mi történik, és ezért nehéz, úgyhogy de hogy én az, amit beszéltünk még az első felében, vagy második felében az adásnak, hogy egy monográfiát, vagy valamilyen weboldalt csinálni, tényleg lenne értelme. Tehát valóban visszafejteni ezeket a dolgokat, mindenkit feltenni a listára, mert mindenki értékes, és mindenki ugyanennek a nagy művész családnak a tagja.
Hát igen.
Végszónak?
Elfogadjuk? Ez klassz egyébként.
Hát főleg, hogy te mondtad, és magadra mondod.
Persze.
Na, köszi, hogy jöttetek, szervusztok, minden jót.
Hey, jó.
Sziasztok.